Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. október 8-án. Isten megbízásából ígét hírét Frank testvér. Amikor Rusz testvér így olvasta fel az ígét, még több gondolat jutott eszembe. Nincsenek bölcsek, nincs olyan, aki azt mondhatná, ezt már rég tudtam. Senki sem tudott semmit, senki sem sejtett semmit. Isten meglepett minket az évek folyamán, és újra meglepett, bevezetett minket az ő ígéjébe, minden kegyelem. Egyik embert innen, másikat onnan hívta el, és kinyilatkoztatta magát nekünk, és ezért hálásak vagyunk. Mindent, amivel Isten szolgái valaha, mindennel, amivel Isten szolgái valaha is rendelkeztek, nem hozták ők magukkal, hanem az Úrtól kapták, és csak azután tudták továbbadni. Ezért írja Pál apostol a korintusiaknak, amit az Úrtól kaptam. Ez annyira fontos, amit az Úrtól kaptam. Nem az én véleményem, nem az én nézetem, hanem az, amit az Úrtól kaptam. Ez a szellemi táplálékkal kapcsolatban jutott eszembe, ami Isten ígéje, és ezzel kapcsolatban azt mondja az Úr, az én táplálékom az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. A kapcsolat az íge hallása, az íge befogadása, a cselekvésre való átmenet között. Minden, ami a mi Urunkról meg volt írva, ő általa beteljesedett, valósággá vált. És ezért áll a két szentírási szakaszban írva az egyikben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. A másik helyen pedig a János evangéliumában található szövegrészlet. Nekem van egy olyan eledelem, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. Tehát Isten szavát ígéretként hallani, hinni, majd megadni Istennek a lehetőséget, hogy az ígéret szavát tettekre váltsa. Ez pedig azáltal történik, hogy Isten akaratát cselekszük. Nem csak imádkozni, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, hanem valóban beilleszkedni Isten akaratába, beillesztve lenni. Nem hiszem, hogy valaha is volt egy olyan nagy vágy mindannyiunkban, mint most, hogy valóban megtegyük Isten akaratát. És ezt szabadon és nyíltan ki is mondom. Ez magába foglal minden szót, minden íge szavának eleget tenni. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy egy olyan ember, aki egyáltalán nem jár gyülekezetbe, mindegy, hogy hova, sőt, megveti a gyülekezeti Isten tiszteleteket, de aztán mégis azt mondja, én már csak az Úr eljövetelére várok. Ezt a mondatot meg lehetne spórolni. Hogyan mondhatjuk tiszta lelki ismerettel, hogy várjuk az Úr eljövetelét, megvetve azonban Isten népét, hagyva, hogy a gyülekezet legyen gyülekezet, nem törődünk semmivel, amit Isten mondott, és ehhez az is hozzá tartozik, hogy részt veszünk Isten országában azzal, amit ránk bízott. És az Úr azt mondja az ő ígéjében, minden nép, vagy az egész nép csaló. Átokkal vagytok megterhelve, és mégis megtévesztetek engem. szemfényvesztő az egész nép. Aztán azt mondja az írás, a zsidókhoz írt levélben, ne mondjatok le az összejöveteleitekről. Annál is inkább, minél inkább tudjátok, hogy közeledik Krisztus visszajövetelének napja. És akkor ez a teljes ellentmondásos mondat Isten ígével szemben majd azt mondani, én már csak az Úr eljövetelére várok, én garantálom nektek, hogy nem így. Aki így vár, az 100%-ig hiába vár. Ne gondoljátok, hogy Isten gúnytárgyává tudja tenni valaki. Istent gúnytárgyává tudja tenni valaki is. Ne gondoljátok, hogy Isten végignézi, ahogy az üszhava lábbal van tiporva, és aztán azt mondaná, ezt jól csináltad, most menj be az Urad örömébe. Ez tetszésemre van. Nem, nem a mi Istenünk. A mi Istenünk meghagyta az ígét, amit minden ponton tiszteletben kell tartanunk. És én ma könnyekre fakadtam, kicsit magam is zavarba jöttem, amikor lediktáltam a leveleket, de érkezett egy levél Ausztráliából 3 csekkel. És én ismerem ezeket az embereket, prédikáltam is ott, meglátogattam a családot is, és ők a szívügyökké tették, hogy Isten munkája a világ minden táján megvalósuljon és végbe mehessen. És küldik a tízedüket, és volt ott egy csekk ebben egy 15 német márkával. És ezt a gyerekek, a 2 kisgyerek, nem emlékszem pontosan, hogy hány évesek, a zseppénzükből gyűjtötték össze. És minden esetre az egyik gyerek tud már írni, az egyik úgy 11-11 vagy 12 éves lehet, és akkor olyan szépen írja egyszerűen, itt van a 10-et, amit mi gyerekek akarunk adni a szüleinktől kapott pénzből. És hogy ennél fogva könnyeket csalt a szemembe, azt elhihetitek nekem. Itt van egy 15 márkás csekk olyan gyerekektől, akik talán még nem is élték át a megtérést, de a szüleiktől hallottak róla ugyan. Aztán vannak felnőttek, akik fölébe helyezik magukat Isten minden szavának fennköltek, és nem veszik észre, hogy ez ugyanaz a keresztény ellenes szellem, amely fölébe helyezi magát mindannak, ami Istennel vagy Isten szolgálatával és Isten szavával kapcsolatos. Higgyétek el nekem, hogy ez a szellem nem csak Rómában van otthon, hanem mindenütt, ahol az emberek nem tartják meg az Úr szavát, ott jelen van is ez a szellem is. Én szeretném ezt mindannyiótoknak a szívére ajánlani, és nagyon jól tudjátok, hogy mi itt soha nem beszélünk az anyagiakról. De ez is mégiscsak része. Ez is része az egésznek. Ha ez nem stimmel, ha nem tudunk hűségesek lenni a legkisebbekben, hogyan legyünk hűségesek a legnagyobbakban? Tényleg mindent úgy akarunk tenni, amit, és meg akarunk tenni, amit Isten kér tőlünk. És emlékszem még egy emberre, aki azt mondja, igen, Frank testvér, de mi lenne, ha tényleges bekövetkezne, hogy munkanélküli lennék, és nem tudnék többet dolgozni. Nos, azt mondtam, testvérem, maradj csendben, mert hitetlenségben beszélsz. Még van munkád, és tudsz dolgozni. Adj hálát Istennek, és menj előre hittel. Vannak emberek, akik valahogy egyenesen pessimistán viszonyulnak az élethez, és mindahhoz, ami vele jár. Hadd menjünk előre a mi Istenünkkel, tegyük meg, amit tudunk, jöjjön, aminek jönnie kell, nem csak jó napokon, hanem a rossz napokon is. Nem csak magaslatokon, hanem mélységeken is kegyesztül. Hadd adjunk hálát az Úrnak, kövessük őt, nem csak a jóban, hanem a rosszban is. Egyébként jó híreket hallottunk az összejövetelekről, különösen a düsseldorfi testvérnőtől, aki a színes bőrű haiti testvérnő, aki tegnap felhívott, és azt mondja, Frank testvér, túláradóan boldog vagyok, keresni akartam, de mégis az történt, hogy Isten keresett meg engem, Isten megtalált engem, és egy olyan erőteljes bizonyságot tett, hogy egyszerűen elképesztő volt. Aztán azt mondja, nem is tudtam, hogy ennyi prédikáció van Branham testvértől. És azt mondja a gyönyörű német nyelvén, már csak eszem, és eszem, és eszem, táplálkozok. Egyszer olyanokká kell válni, mint a gyerekek, és akkor megfelel a valóságnak. De azt mondja, miközben ettem, rábukkantam egy szakaszra a pecsétek könyvében, nem tudom lenyelni. És akkor azt mondja, tudnál nekem segíteni, Frank testvér? Igen, mondom, Isten segítségével. Igen, mondja, itt az áll, hogy nincs örök pokol. Ó, mondtam, ezt nem is kell lenyelned. És akkor olyan kedvesen elmagyaráztam neki. Ó, mondja, Istenem, milyen hálás vagyok. Igen, néha csak néhány szó, és már is rendeződik minden. Minden a vágányába kerül. Én mondom nektek, hogy Isten megengedi, hogy az igazán őszintéknek sikerüljön. Még ha valami olyasmi is felmerül, amit nem tudnak lenyelni, akkor tudják mégis, hol lehetne a válasz. Ez mindig Istennél van, és néha vannak olyan emberei is, akik által beszélhet. Isten nem mindig csak önmaga beszél, vannak emberek is, akik által beszél. Ez nagyon szép, és ez a jó dolog, amikor ezt látni lehet. Aztán felhívott Kupfer testvér, mindenhonnan jöttek hívások és üzenetek, hogy mindenki áldásban részesült. Sőt, még egy testvérnő is volt, azt hiszem, aki arról számolt be, hogy meggyógyult. Aztán hallottam Jeszinszki testvérnőről is, hogy Isten ott is nagy dolgokat tett közöttetek. Igazán örülünk mindannak, amit Isten tesz, bárhol is legyen. Ne legyen csak itt fölöttünk megírva, a fejünk fölött, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, hanem hadd legyen, hogy történjen meg itt közöttünk, hogy ugyanannak bizonyuljon, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És minél inkább el tudunk tekinteni önmagunktól és bízni az Úrban, annál többet el tud végezni bennünk. Nem örültetek-e ti is a belga testvérekkel együtt? Egy testvér 21 személyt keresztelt meg, a másik 8 vagy 10 személy volt, pedig nemrég még minden a feje tetejére álltott. És Isten ott is egyszerűen nagyon szépen rendszerezi a dolgokat, ahogyan annak lennie kell. Én hiszem, hogy minden valahogy halálra fogja futni magát, de Isten ügyének egyszerűen ki kell tartani a végsőkig. Nem miattunk, nem miattunk. Kik vagyunk mi, hanem az íge érdekében, a kegyelem érdekében, amelyben reménységünket helyeztük, az Úr mindent dicsőségesen el fog végezni. Hol volt? Ma olvastam egy levelet Ománból, lentről a perzsa öbölből, és amikor az ember hallja, hogy az emberek hirtelen valaki hagyott ott egy angol nyelvű brosurát, megadva a nevemet és a címemet egy teljesen muszlim országban. Aztán valaki megtalálja ezt a brosurát és elolvassa a kereszténység tegnap és ma angolul Ománban, majd ír. És egyszerűen csodálatos látni, hogy Isten hogyan munkálkodik. Elmondtam-e már nektek, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt Egy repülőn voltam, akár Frankfurtból Zürichbe volt, akár Stuttgartból Zürichben, nem emlékszem már pontosan. Minden esetre volt mellettem egy hölgy, és a 35 perc alatt csak nagyon röviden mondtam neki valamit az úrról. És nemrég felhívott, és azt mondja, még mindig emlékszem önre, visszaemlékszik-e, itt és ott voltunk, és ön bizonyságot tett nekem Isten kegyelméről. Szükséghelyzetben vagyok, tudna-e brosurákat küldeni nekem? Azt hiszem, több mint egy órán keresztül beszélgettünk. Isten hív, Isten megment, Istennek vannak útjai és eszközei. Ha csak megtestesülne bennünk az a szeretet, amely a Golgotán a bűnösökért, a megváltáson, a teljes önátadáson keresztül nyilatkozott meg. Ha meg lenne bennünk Istenem e szeretete, akkor valóban segítene rajtunk, mindannyiunkon. És erre szükség van, higgyétek el nekem, testvéreim, Istennek ugyanazon szeretetére, amely a mi megváltunkban megnyilatkozott velünk szemben, rajtunk keresztül is ki kell nyilvánulnia mindazok iránt, akiket még meg kell menteni. Egyébként a napokban olvastam egy értekezést, amelyet valaki különösen a papoknak akart küldeni. És úgy találom, hogy olyan tapintatosan íródott, mindenféle jobbra vagy balra mutogatás nélkül, egyszerűen a segítségnyújtás igényéből, nem pedig kritizálásból. És így legyen, hogy Isten mindannyiunknak segítségére legyen, mindannyiunknak, amikor máshoz szólunk, hogy ne kritizáljunk, hanem hálásan adjuk tovább azt, amit Isten kegyelemből adott nekünk. Csak így lehetünk áldás mások számára. Csak így fog beteljesedni Isten műve ebben az isteni szeretetben. És amikor itt a bevezető ígeversekben azt olvastuk, vagy azt lett olvasva, hogy testünket élő áldozatként kell felajánlanunk Istennek, tudjátok, hogy az áldozat az mindig fáj, és ezt be kell tartanunk, mert ennélkül nem fog működni az egész. Itt a Róma 12-ben azt olvassuk, vagy azt olvastuk. Azért intelek titeket, testvéreim, Isten kegyelméből. Isten irgalmassága révén. Mire van alapozva minden? A kegyelemre, az irgalmasságra, arra, amivel megajándékozott Isten bennünket, nem arra, amit mi tudunk neki nyújtani. Mi egy ügyetlen és alkalmatlan életet tudunk neki nyújtani csak. És ha mégis megtörténik, hogy tud belőlünk valamit faragni, akkor előbb összetörte a régi edényt, és fazekas kerékre tette, és újat formált belőle. Ha mi összetörünk egy edényt, az soha nem lesz újra puha, soha nem tudjuk újra megformálni. Belerúghatunk, és akkor is régi és törött marad. De az Úrnál ez egészen másképp van. Ő képes ugyanabból a masszából egy új edényt formálni az ő dicsőségére, anélkül, hogy törmelékeket, szilánkokat hagyna maga után. Ez a mi Istenünk szeretete és az ő hatalma. Ajánljátok fel testeteket, mint egy élő, szent és Istennek tetsző áldozatot. Ez legyen a ti méltányos Isten tiszteletetek. Istennek úgy kellünk, ahogy vagyunk. A szánk, a kezünk, ahogy vagyunk, a lábaink. Isten azt akarja, hogy teljesen a rendelkezésére álljunk, és szellemünk tüzes legyen ennél fogva, készek legyünk az Úr szolgálatában állni. Egyszerűen olyanná kell válnia, amennyiben még nem így van. És nyilván, amilyen őszinték vagyunk mindig, ugye rájövünk, hogy a dolgok nem egészen úgy állnak, ahogy kellene, hogy legyen. De ugyanilyen óvatosak vagyunk, attól nehogy idegen tüzet vigyünk Isten oltárára, vagy mi magunk hozzuk mozgásba dolgokat, és egy kis villám csődületet teremtsünk. Nekünk nincs semmi szükségünk szalmalángra, annál inkább Isten tüzére, a szellem tüzére van szükségünk. Szükségünk van a szellem olajára, hogy égve tartsuk a lámpásainkat, hogy a pislogó kanóc ki ne aludjon, és a meghajlott nátszál el ne törjön, hanem hogy az Úr felemeljen és megsegítsen bennünket. A második vers. Ne szabjátok életetek menetét eme jelen való kor szokásaihoz, hanem alakuljatok át elmétek megújulása által, hogy egy megingathatatlan ítélőképességre tegyetek szert. Mielőtt tovább mennénk, hogy egy határozott, megingathatatlan ítélőképességre tegyetek szert, semmi bizonytalan tapogatózás, hanem egy megingathatatlan ítélőképességre szert tenni, ami az Isten akarata. Csak így juthatunk el Isten akaratának tényleges megítéléséhez. Mi hasznunk lenne nekünk abból, ha még prédikálnánk is róla, és nem tudnánk, hogy mi is legyen az Isten akarata. Nemrég hallottam egy lelkipásztor bizonyságtételét, aki azt mondja, hogy hívő lett. És beszélt Isten akaratáról biztosan körülbelül 90 percig. Talán egy kicsit túlzás, talán csak 70 perc volt, de akárhogy is legyen. Az egész prédikáció végén egyetlen mondat sem hangzott el Isten akaratáról. Isten akaratáról bárki monológot tarthat, vagy mondhat bármit, teológus, filozófus, annélkül, hogy ismerete lenne felőle. Ki volt az? Azt hiszem, hogy Rusz testvér olvasta fel az ígét, a te akaratodat jöttem teljesíteni. A könyvtekercsben meg van írva rólam. Így kezdődött el. Azért jöttem, hogy megtegyem a te akaratodat. Itt hangsúlyoztuk azt, hogy az új szövetség kezdete valóban Isten akaratának megvalósítása alatt állt. Isten akarata az volt, hogy az emberek meg legyenek mentve, hogy üdvözüljenek. Isten akarata az volt, hogy az Úrnak elő legyen készítve az út. Isten akarata az volt, hogy a megváltás és az üdvösséggel meg legyünk ajándékozva. Mindenben megnyilatkozott Isten akarata, most pedig rajtunk a sor, most már beszélni akar velünk Isten. De legyünk őszinték egyszer egészen. Nem akarja Isten, hogy minden szaván keresztül megtapasztaljuk az ő tökéletes akaratát, hiszen azért beszél, azáltal beszél hozzánk, hogy megtapasztalhassuk az ő akaratát. Megtudjuk, és itt az áll írva Róma 12:2. Alakuljátok át a ti elmétek megújulása által. A régi gondolkodásmód a régi irányba megy. Be kell következzen egy új gondolkodásmód, egy új szív, egy új szellem bennünk. És akkor ennek az oka, hogy egy határozott, megingathatatlan ítélőképességre tegyetek szert, mégpedig arra nézve, hogy mi legyen az Isten akarata. A jó, a tetszetős és a tökéletes. Ami jó, az hamarosan tetszetős is lesz, és ami tetszetős, az hamarosan tökéletes is lesz. minden ugyanabba az irányba megy. A jó meg van írva, vagy mi van megírva, hogy minden jó és tökéletes ajándék a világosság atyától származik. És amikor Isten ad valamit, az jó. Magami urunk mondja, ha tehát ti mégis csak rosszak vagytok, értetek ahhoz, hogy jó ajándékokat adjatok gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad majd jót a mennyei atya azoknak, akik hisznek benne. Tehát számíthatunk azzal, hogy Isten megajándékoz minket azzal, hogy felismerjük az ő akaratát, és akkor, ami jó, a tetszetős és a tökéletes. A harmadik verset sem lehet nehéz senkinek sem megérteni és helyesen kategorizálni. A nekem adott kegyelemmel tehát mindnyájatokat felszólítalak arra, hogy ne gondoljátok magatokat magasabbnak, mint amennyire illik. Valaki nemrég azt mondja, Frank testvér, én nagyon félek a szellemes emberektől. És abban a pillanatban megijedtem, és arra gondolatom, milyen irányba megy ez most. De tényleg vannak olyan emberek, akik annyira szellemiek, de annyira élvezhetetlenek, hogy nem lehet velük kijönni. Lehetetlenség. Nos, egy ilyen szellemiséget tényleg nélkülözhetünk. Elmondjam nektek, hogy kik az igazán szellemes emberek, a legtermészetesebb hívők, a legszellemesebbek. Mindazok, akik akár csak egy kicsit is színpadiasak lesznek, és egy kicsit tudjátok, mire gondolok, művészet ide, művészet oda, és úgy tesznek, mintha szellemiek lennének. Az vagy egy gonosz, ájtatos, álszent szellem, vagy valami baj van azzal az illetővel. Minden ember, a legszellemesebb ember ezen a földön, a legtermészetesebb lesz és marad. Adok nektek két példát. Az egyiket Páltól van, amikor összegyűjtötték ott a rőzsét, hogy enyhítsék a hideget, és tüzet gyújtottak. Nem ő volt az, aki azt mondja, testvérek, lássunk most munkához, hanem ő volt az, aki a kezével rőzsét gyűjtött, hogy gondoskodjon a tűzről is. Egészen józanul, kiegyensúlyozottan nem állt oda és mondta, igen, így és így, testvér, most már nyugodtan, így is lehetne, úgy is. Nem, hanem úgy használtad, kezelte a dolgokat, Istentől kapja őket. Aztán ekközben egy kígyó beleharap a kezébe, és megmarja, és az egész nép megijed, és a hitetlenek azt mondják, ez az ember valami gonoszságot követett el. De Pál, aki olyan természetes ember volt, olyan észszerű ember, ő tudomásul vette, ami mondva lett. Én hatalmat adok nektek a sátán minden hatalma fölött, úgy, hogy kígyókra és skorpiókra taposhattok, és semmi sem árthat nektek. Akkor egyszerűen letaszította a dolgot az ujjáról, és a dolog el lett intézve. És mikor az emberek látták, hogy semmi sem történt vele, eljöttek, hogy meghallgassák az Úr szavát. Isten emberei, Isten gyermekei, a legtermészetesebb és legértelmesebb emberek, akik a Földön léteznek. Ha valaki elkezd értelmetlenül bolondozni, majdnem azt kellene mondani, mint Moody mondta, Uram, vagy adsz nekem hatalmat, hogy az ördögöket kiűzzem, vagy a saját erőmet vetem be, és kiűzöm az embereket innen. Igen, ez így volt nála. Ő látta a szükséghelyzetet, amely kialakul akkor, amikor az emberek már nem maradnak természetesek. De ez a legfontosabb, és nem erre szólít-e fel minket az Úr, minket, akik az utolsó napokban élünk, hogy pontosan ezt tegyük. Legyetek kiegyensúlyozottak, legyetek éberek, legyetek imádkozóak. Mindennek megvan a maga helye, mindennek megvan az ideje. Egy példa. Igazából sok példát tudnék mondani Pálról, amikor ott a hajó elsüllyedéssel fenyegetett, akkor Pál volt az, aki bízott az Úrban, aki ki tudta nyilatkoztatni magát neki, és azt mondja, az angyal, akinek szolgálok, ma este mellettem állt, és azt mondta nekem, hogy a rakomány ugyan elsüllyedt, de az emberek közül senki sem esik baja, senkinek sem esik baja. Egészen természetesen valami természet felettit megtapasztalni, miközben teljesen természetesek maradunk, a mindenható Isten ajándéka ez. És ha mi mindannyian rendelkeznénk ezzel a kegyelemmel az Úrtól, akkor nagy segítségünkre lenne. Nézzétek, még Branham testvér, és nem szabad mindig mindent elmondanom nektek, de Branham testvér például, aki szeretett vadászni, ezt nem igazán értjük. És valóban, amikor néha olyan részekre bukkantam a Bibliában, ahol ő nem fejezti magát olyan egészen egyértelműen, mint ami mentalitásunk lenne, akkor már az jött át az ajkamon, hogy szinte kétségbe estem a fordításnál. Igen, nem tudom, hogy kimondtam vagy gondoltam, néha kimondtam, néha gondoltam, hát mindkettő. Minden esetre tényleg a számon hangzott el, Isten embere, ha fele annyit jártál volna vadászni, és kétszer annyit olvastad volna a Bibliát, az minden bizonnyal jobb lett volna. De ő egy nagyon természetes ember volt, nagyon természetes szükségletekkel és vágyakkal rendelkezett. És ez most talán megdöbbent benneteket, de amikor beléptem a szobájába, amelyet különösen nagy becsben tartott, és mindennél jobban szeretett, megszámoltam a fegyvereit. Mennyi is volt? 47? Te is ott voltál, Rusz testvér, nem igaz? Rusz testvér, te is ott voltál az alkalommal. Pontosan hányat számoltunk? 39, igen, tudom, vagy 49 volt mégis. Úgy értem. Tehát te magad is láttad a szobát. És valóban azt lehetne mondani, Isten ilyen nagyszerű embere, a magasságos profétája, olyan ember, akinek a szíve, aki a szívével a mennyben volt, de mindkét lábával itt ezen a földön. Most pedig jön a pöröl. 1963. február 28-án, amikor a hét angyal megjelent a felhőcsillagképben előtte, Branham testvér fent volt a hegyen, és azt mondja barátjainak, akikkel együtt volt, így és így, a többieknek, ti menjetek el abba az irányba, én pedig elmegyek más irányba, és este újra találkozunk itt és ott. És természetesen felment oda fel. És mit mondhatnék nektek, amikor lejött a hegyről, miután meglátta a hét angyalt, és azt mondta, az egyik, amikor balról jobbról számoltam, mert a tükörképben vele szemben álltak, azt mondja, a szélső jobboldali, az utolsó, a hetedik, többet jelentett nekem, mint az első hat, és így számolt be az egészről. És az első kérdés azután, amit feltett ezeknek a testvéreknek, akik vele voltak, az volt, mindegyikötök lelőtte már vaddisznóját? Te és én, kedves nagynéném és nagybátyám, ha mi is így jöttünk volna le a hegyről, a természet feletti felhővel burkolózva lettünk volna, hó, mit tettünk volna? Kár. A világ alig ha bírta volna elviselni a mi szereplésünket. Ó, elkezdtünk volna mesélni. Igenis. De Istennek egy embere, aki a szívével a mennyben volt, a lábával azonban a földön, aki a legnagyobb és leghatalmasabb dolgokat éli át, és megőrizte hűvösen a fejét, és melegen a szívét. És pontosan ez az, amire mindannyiunknak szüksége van. Ha azok a dolgok, amelyeket Isten megenged, hogy egy emberrel megtörténjenek, a fejébe szállnak, akkor akkor az egy szegény, nyomorult ember lesz. Azt bizonyítja, hogy a szív még nem áll készen az ilyen dolgok befogadására. Ha a szív valóban készen áll az isteni, a természet feletti, a szellemi dolgokra, akkor az nem a fejünkbe fog szállni, hanem a szívünkbe. De mi mindenben józanok és egyértelműen kiegyensúlyozottak maradunk. Ez is tetszik nekem a Pál leveleiben, amit egyesek nem annyira szeretnek, hogy az az ember, akitől zsebkendőt vagy ízadságkendőket vettek, hogy betegekre tegyék, és az ördögök kimentek, és a betegek meggyógyultak, ő maga azt mondja, Triotrifát ott hagytam vissza betegen. Majd ezt írja Timóteusnak, így áll egy korgy bort is a gyomrod miatt, hogy jobban legyél. És ez esetben a szellemiek, az úgynevezett szellemileg, így áll egy korgy bort a gyomrod miatt, hogy jobban legyél. Azt mondhatnák, ó, szánalom, képzeld, te jó ég ez a Pál, biztos elveszítette az erejét, biztosan valami baj volt vele. De ha Isten olyan hatalmasan vele volt, és most azt mondja, hogy a gyomorpanaszokkal küszködő embernek, hogy igyon egy kis bort emiatt, hú, a szellemieknek mindig is meggyűlt a bajuk ezekkel az egyszerű dolgokkal, mert magasabb szférákban lebegnek az agyukkal, bárcsak Isten lehozná őket a valósághoz közel a földre. A Korintusi levélben azt írja Pál, az Úr, aki győzedelmi és diadalmi menetben vezet bennünket minden helyen. Diadalmi menetben. Ugyanazt írja, hogy is hívták azt az aranyművest ott, aki annyi gondot okozott nekünk és hasonlókat, és nekünk tovább kellett mégis mennünk. Egyszer úgy volt, és egyszer másképp volt, de Isten emberei mindig két lábbal a földön maradtak. Bár csak elvenné Isten az összes ájtatós, álszent értelmetleneket, mindazokat, akik szellemiek akarnak lenni, és hadd tegyen teljesen értelmessé bennünket, hogy a beszédünk, az imádságunk alapjában véve mindenünk észszerűen történjen. Mégpedig úgy, ahogy vagyunk, akik nem úgy adják magukat, ahogy vannak, azok színjátékot játszanak, és én nem hiszem, hogy Isten gyülekezete színházi előadótér lenne. Annál inkább azt hiszem, hogy Isten gyülekezete az Úr teste. De az Úr testének még mindig két lába van a földön. Mindig két lábbal van a földön. Isteni funkciója van itt, ebben a földi helyzetében. És meg kell különböztetnünk ezt a két területet egymástól, és ha valóban normálisnak és kiegyensúlyozottaknak kell maradnunk, amik az Úr valóban el nem jön. Amint tudjátok, engem különösen ostrobolnak ezzel a kérdéssel az Úr eljövetelével kapcsolatosan. És mindig azokat szeretem a legjobban, akik azt hiszik, hogy én igenis tudnám, hogy mikor jön el az Úr. És egy kedves nagymama pedig azt mondja, Frank testvér, van egy olyan sanda gyanúm, hogy te legalább sejted, sőt, lehet, hogy még tudod is. Erre én, drága testvérnő, ne haragudj rám, de én csak sejthetem. Tudni tényleg nem tudhatom. De vannak ilyen emberek, akik egyszerűen nem tudnak kiegyensúlyozottak maradni. Milyen jó, hogy 1973-ban megvettük itt a szomszéd telket, hogy felépítsük itt a termet, és azóta 1974 húsvétja óta tartjuk az összejöveteleket. Milyen nagyszerű, hogy 1976-ban, amikor mindenki azt mondta, hogy 77-ben mindennek vége lesz, megvettük a további ingatlant, és be tudtuk fogadni az embereket, akik mind örömmel jöttek és ellátást kaptak. Egy testvér, aki valószínűleg először vagy másodszor volt itt, azt mondja, Frank testvér, én ismerem az összes vallási egyesületet, beleértve azokat is, amelyek konferenciákat tartanak, és így tovább. De azt mondja, az egész országban nincs ehhez fogható, ami itt nálatok van. Majd azt mondja, egyszer ezt meg kell mondanom neked, hogy itt otthon érezzük magunkat. Én pedig azt mondom, ennek így is kell lennie, hogy az emberek jól érezzék magukat Isten jelenlétében. És ehhez mindannyiunknak hozzá kell járulnunk. Ki az közületek, aki Isten kiegyensúlyozott gyermek akarna lenni, és maradni is a végsőkig tényleg lemondani minden mesterségességről, minden csináltról, nem csak kilépni, hanem egyszerűen félretenni a dolgot. És mindenki úgy adja magát, ahogy van, és senki sem ért félre semmit többé. Ha félre van értve valami, akkor pontosan tudjátok, hogy az csak félreértés volt. Igen, egyáltalán nem így lett értve a dolog. Tehát, és ha félreértés történt, igen, akkor félreértés. Hagyjuk tehát ott a dolgot, ahova tartozik, és egyáltalán ne vigyük magunkkal. Vannak emberek, akik a felesleges dolgokat szívesen cipelik magukkal. Megterhelik magukat, és megterhelnek másokat is. És egész életükben tisztázzák a dolgokat, és azt mondják, ó, valamit nincs rendben. És mondom nektek, hogy minél többet akartok ezt tisztázni ezekkel az emberekkel, annál homályosabbá válik minden, és ahogy a köznyelvben mondják, még az utolsó tiszta pontosítások is eltűnnek. És ez nem muszáj így legyen. Képzeljük csak el, hogyha mindannyian olyanok lennénk az Úr előtt, amilyennek lennünk kellene, és egymás iránt is olyanok lennénk, amilyenek vagyunk, mindenki egymás iránt. Milyen lenne ez? Ez egy mennyei harmóniát biztosítana nekünk már itt ezen a földön. Ez biztosítaná a földi mennyországot. Mennyország a földön. És akkor Isten jól érezné magát, és megáltana minket. Vissza ehhez az ígéhez, amit olvastunk. Mindenki vigyázzon arra, hogy körültekintően értékelje önmagát. És hiszem, hogy az előbb is mondtam, hogy ez nem nehéz számunkra. De aztán az van írva tovább, a hit mértéke szerint megfontoltnak lenni. Ez egy szövegösszefüggésben van a hit mértéke szerint. Többnyire meg tudom mondani nektek, hogy ki az, aki teljesen túlértékeli magát. Azok, akiknek abszolút nincs hitük, mértéktelenül túlbecsülik magukat. De akinek van hite, az nem becsüli túl önmagát, hanem őt Isten értékeli. Az olyan nagyra van értékelve, mint az egész világ. Tudjátok, mire gondolok. Itt valóban az van megírva. Mindannyiatokat felszólítok arra, hogy ne gondoljátok magatokat magasabbra, mint amennyire illik, hanem igyekezzetek arra, hogy egy megfontolt önértékelésetek legyen a hit mértéke szerint. Minél nagyobb a hitünk mértéke, annál inkább felismerjük, hogy még a hit is Isten ajándéka volt. És nem mi hoztuk ezt magunkkal, hogy fákat húzzunk ki most vele. Nem, minden ajándék Istentől volt, aki mindent mindenkiben kimunkál. A továbbiakban ez áll. A hit mértéke szerint, amelyet Isten mindenkinek kiosztott. Isten kiosztja a hit mértékét a szükség szerint, a feladatok szerint, a feladat szerint a felsoroltak gyakorlásához. És aztán az van írva tovább, mert ahogyan sok tagunk van egy testben, de a tagok nem mind ugyanazt a szolgálatot végezik, így mi is sokféleségünk ellenére is egy testet alkotunk Krisztusban, de egymáshoz viszonyítva tagok vagyunk. Tehát sok tag egy test, és az Úr által egybeillesztve. És aztán a hatodik versben az áll írva, mégis úgy, hogy rendelkezünk a kegyelem ajándékaival. Az ajándékok úgy vannak leírva, mint szellemi ajándékok, és ekkor a szellemmel való kapcsolat is meg van határozva. Tehát nem a mi ajándékainkat birtokoljuk, hanem a szellem ajándékait, amelyeket a szellem Isten akarata szerint, Isten ígéje szerint akar működtetni, vagy pedig kegyelmi ajándékoknak vannak megnevezve, amelyeket kegyelemből kapunk. És hol van akkor a dicsekvés? Hol maradjon? Ha valakad dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, és dicsekedjék azzal, hogy ő hűséges és irgalmas. Úgy van, hogy egy testet alkotunk, egymás tagjai vagyunk, de úgy, hogy a kegyelmi ajándékok birtokában vagyunk. Tudjátok-e, és ezt ma szabadon és nyíltan kimondom. Miért habozunk imádkozni a szellem keresztségéért? Tudjátok ezt, hogy miért van? Tudjátok? Csak attól való félelemből, hogy az emberek elengedik magukat, hogy elveszítik az átfogó látásmódot, és hogy azt gondolják, most ezt, és az is még hozzá tartozik, ezt és ezt még demonstrálnunk kellene, hogy mások is lássák, hogy valami történt velünk. De amikor eljutunk arra pontra, amikor már nincs saját elképzelésünk, amikor már nem így gondolkodunk, ha a testvér most kézrátétellel imádkozik, erőteljesen akkor megtörténik. De ha az imádság közben csak az egyik kezét teszi rám, akkor kétségeim vannak. Nem is hinnétek el, hány ember van, akinek annyi saját ötlete van, aztán jönnek és mennek, és semmi sem történik. Ha megadjátok nekem azt a bizonyosságot, hogy senki sem kezd értelmetlen lenni, és senki sem viselkedik illetlenül, és senki sem engedi el magát, és valójában normális marad, akkor azt mondom nektek, hogy én hiszek abban, hogy Jézus Krisztus mi, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy ő az, aki valóban szellemmel keresztel és tűzzel. De ezzel nem tesz bennünket eszevesztekké vagy zavartakká, hanem normálisakká és kiegyensúzottká tesz bennünket. És erre a bizonyosságra szükségünk van. De ezt tényleg nem akarom ezt hitetlenségnek nevezni, de a múlt tényleg megtanított erre, a tanulságra. És úgy értem, valaki mondta és rámutatott arra, hogy Branham testvér például, ahogy a filmben észre is vehettétek, azt mondja, most minden itt lévő szellemet az irányításom alá veszek, Isten dicsőségére a Jézus nevében. Valóban sok szellem zümög mi körülöttünk. Ha egyenesen a pokolba kötöttek volna, ki mindannyian jobban jártunk volna. De ők a levegőbe, világába vannak, és onnan gyakorolják a befolyásukat, és mindent, ami ezzel jár, és többnyire a hívőkkel szemben. Mire van tehát szükségünk? Józanságra, kiegyensúlyozottságra van szükségünk, el az összes saját félelmünktől, képzeléseinktől, ahogy ismét olvastuk, hogy felismerjük Isten akaratát, és azt, ahogy itt áll írva, hogy mi legyen a jó, a kedves, a tökéletes. Az, ami jó, az tetszetős. Az, ami tetszetős, az tökéletes, hiszen Istentől származik. De még mindig itt vagyunk ezen a földön, és ahogy az Úr legnagyobb kinyilatkoztatása alatt is normálisak maradunk, úgy mindannyiunk számára lehetővé kell válnia, hogy az Istennel való legnagyobb megtapasztalás alatt is igazán józanok, kiegyensúlyozottak maradjunk, higgadtak. Megismétlem magam abban az esetben, amikor Branham testvér megkérdezte barátaitól, sikerült-e lelőni a vadat, és nem arról a hatalmas dologról beszélt, amit ő látott és hallott ott fenn a hegyen. Azok az emberek, akik megtapasztalnak valamit Istennel, józanok maradnak, tiszták, egyértelműek. De azt is mondom, hogy hogyan lehet ez másként is. Meg lehet az is, hogy az ellenség itt-ott igényt akar támasztani az emberek lelkére. És amikor jön Isten szelleme, akkor természetesen bekövetkezik egy harc. Világos, akkor bekövetkezik egy csata. És akkor a győzelemnek Isten javára kell eldőlnie, és csak akkor lesz Isten szellemének teljes hatalma az ember felett. Nekünk szükségünk van tehát Isten kegyelmére, áttekintésre, józanságra, felismerésre, kiegyensúlyozottságra, megkülönböztetésre, mindenre, akár szolgálunk, akár ki vagyunk szolgálva. Mindannyiunknak szükség van erre, de vajon belsőleg készen állunk-e arra, hogy teljesen Isten rendelkezésére bocsássuk magunkat, még akkor is, amikor a legnagyobb dolgok történnek, hogy hikkat, és kiegyensúlyozottak maradjunk ennél fogva. Én hiszem, hogy Isten ezt a szívünkbe helyezi. Itt így folytatódik Róma 12:6. Mégpedig úgy, hogy a nekünk adott kegyelem szerint kegyelmi ajándékokkal rendelkezünk. Tehát a kegyelmet sem osztuk magunkkal, a hitet, az irgalmasságot, a szellemet. Pál apostol azt ír a Galatáknak, és azt kérdezi, vajon a cselekedetek alapján kaptátok-e a szellemet, vagy a hit által? Így kérdezi Pál. Tehát, mit kaptunk, miben részesedtünk mi, és kitől kaptuk a mi Istenünk kegyelméből? Én mondom nektek, én magam is el vagyok ragadt, mert az évek során valóban tanúja voltam számos olyan összejöveteleknek, ahol megvilágosodott Isten ígéje, rá lett világítva, amit korábban nem is lehetett látni. Olyan összefüggések, amelyekről nem is tudtunk, hirtelen előkerültek felszínre, mintha valami láthatatlan kéz valahogyan gyönyörű kép felszínre hozta volna az összest, ami korábban szétszórt volt. És ki volt az? Én voltam-e az? Tudomásom volt-e nekem róla? Rusz testvér néha azt mondja, legalább te prédikálni tudsz. Végül is ő egy szerény ember. És én azt mondom, ha tudnám, megtenném, de hiszen tudjátok, hogy mire gondolok. Nem. Örülök, hogy jobban megbecsüli a testvérét, talán jobban, mint saját magát. Én is ezt teszem. De senki sem képes semmire, ha azt nem kapja meg Istentől. Nincs olyan ember a Földön, aki bármit is vehetne magának. Ha mégis van valamije, garantálom nektek, hogy az Istentől kapta. Igaz-e vagy sem? Minden ember, akinek volt valami isteni a kezében, a szívében, az életében, az az Istentől kapta. Legyen az egy szolgálat, egy szó, egy feladat, bármi legyen ez. És ha Istentől kapta, akkor Istentől kapta. Igaz-e vagy sem? És megmarad ennél fogva mindvégig, hogy senki ne dicsekedhessen Isten előtt. Itt így folytatódik tovább. Ezért, akinek megvan a prófétálás ajándéka, az maradjon a hit mértéke szerint egyetértésben. A hit mértékének megfelelően. Ez az ajándék is a hit alapjára lett helyezve. Az ajándékoknak is a hit alapjára kell helyezniük magukat, vagy arra kell legyenek állítva, különösen az ajándékok hordozóinak. Akár a szolgálat, akár az ajándékok. Egy és ugyanaz az Úr, aki mindent mindenkiben kimunkál, de csak akkor, ha a hit megvan, akkor tud megmozdulni a dolog, akkor tud Isten munkálkodni, akkor tud Isten ajándékozni valamit. A hitnek ott kell lenni a szívben, a lélekben, mielőtt egy tevékenység, egy feladat, egy szolgálat, egy ajándék megtörténhet abból kifolyólag. És akkor létrejön az egyetértés a hitnek megfelelően a nekünk adott kegyelm szerint. És ismét a kegyelem. De hiszen énekeljük is, kegyelem. És nem több, és nem kevesebb. Kegyelem volt. Kegyelem, hogy meglettünk mentve. Kegyelem, hogy hinni tudunk, ahogy a Szentírás mondja. Kegyelem, hogy Isten megsegített minket a dolgok kategorizálásában. Tényleg szükség van arra, hogy időről időre halljunk egy-egy bizonyságtételt olyan emberektől, akik teljesen újak közöttünk. Ez nagyon-nagyon jót tesz néha. A Saarbrückeni testvérnő eljött hozzám az irodába, és akkor az ember újból rájön, észreveszi, hogy mit jelent a kegyelem. Újból rájön, hogy mit jelent a kegyelem. Egy ember, aki megöregszik és megőszül, és keresi Istent, és keres, és keres. Persze abban az épületben, ahol a torony a legmagasabb, az ég fele mutat. De ott, ahol a torony az ég felé mutat, sajnos előfordul, és napirenden van, hogy az emberek lefele vannak vezetve. De vannak még őszinte emberek ott is. Egyszerűen különbséget kell tennünk az emberek és egy rendszer között, és ezért is hálásak vagyunk Istennek. Nem haragszunk senkire, függetlenül attól, hogy ki legyen az illető. De nem szeretjük a rendszert, amely lehúzza az embereket. Időről időre hallani kell ilyen embereket, akik hirtelen azt mondják, Frank testvér. Ez az egész mindig olyan szám, még mindig olyan előttem, mint egy álom. És akkor hallod a szavakat, micsoda kegyelem, nem de. Itt folytatódik ebben a szövegrészletben a hit mértékének megfelelően. Akinek a gyülekezet szolgálati ajándéka adatot, az gyakorolja is azt. A szolgálatban. Ez is része az egésznek. A gyülekezet szolgálat ajándéka a szolgálathoz kapcsolódik. Az Úr azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgál. Csak hogy ezt senki nem akarja, pedig szolgálnunk kell, akár akarjuk, akár nem. Mert a szolgálat rejánk lett bízva, a szolgálat feladata. A Rusz testvér a 2 Korintus 5-ből olvasott fel a hétvégén. Rejánk lett ruházva a kiengesztelődés, a megbékélés szolgálata. A továbbiakban ez van itt írva, ha valakinek megvan a tanítás ajándéka, használja azt tanítóként. Ha valakinek megvan az intelem ajándéka, az buzdítson. Isten mindenhez kegyelmet ad. Nincs olyan megbízatás, nincs olyan szolgálat, amit Isten azért adott volna, amit Isten adott volna, amihez ne ajándékozna kegyelmet, hogy beteljesítse és megáldja mindazokat, akik hallják. Mindazokat, akik hallják. Itt is van némi bepótolni valónk. Külföldi testvéreknél néha észreveszem, hogy milyen nagyra értékelnek minden tanácsot, amit kapnak. Elképesztő. Nem keressük, nem is akarjuk ezt, és mégis vannak emberek, akik egyszerűen csak bíznak. Van bizodalmuk, mármint itt nálunk is. Ezt teszem, amikor más gyülekezetekben prédikálok, és nem csak egy oltárhívást adok, és imádkozom a bűnösökért, és általában a betegekért, de amikor valaki a gyülekezetben beteg, akkor nem vagyok hajlandó imádkozni érte, az illetőért. Ilyenkor egyszerűen azt mondom, erre vannak a gyülekezet vénei, ez a feladatuk, és azt mondom minden testvérnek, függetlenül attól, hogy kik azok. A helybeli gyülekezet bizalmának azokban a testvérekben kell lennie, akiket Isten a helyi gyülekezetbe állított. Több bizalmat kell helyeznetek a gyülekezet vényeibe, mint én belém. Én jövök és megyek, itt vannak a testvérek, akiket Isten helyezett oda. De legyünk egészen őszinték, ha valahol valamiről dönteni kellene, és a véneknek kellene beleszólniuk, vagy meghallgatniuk őket, mindkét oldalt, ki akarná ezt megtenni egyáltalán? Ki tanúsít tisztelettudatok azok a dolgok, a szolgálatok iránt, amelyeket Isten elrendelt? Az írás pedig azt mondja, hogy a vének kettős tiszteletet érdemelnek. Alapvetően mennyire eltávolodtunk mi a Biblia valódi mintájától? Ha azt akarjuk, hogy a végén mintagyülekezet legyünk, akkor vissza kell térnünk a bibliai mintához. Így van-e, vagy nem így van? És ez magában foglalja a helybeli testvéreink iránti tisztelettudatot, a megbecsülésüket, a beléjük vetett bízalmat, és meg kell szabadulnunk minden olyan gondolat, attól, hogy az ellenség, és azt mondom, hogy az ellenség jön. Ó, az ellenség az jön, méghozzá ravassággal és álnoksággal. Nem mindig olyan hangosan, hanem csendesen a legtöbbször. És néha egészen különös dolgokat sug a fülbe. És mit mond Branham testvér? Ha a füledbe suttog valamit, és mond valamit valaki ellen, ne hallgassatok rá. Ahogy Branham testvér mondja, álljatok a pásztorotok elé, hogy semmi ne érje őt. Az emberek, akiket Isten most összegyűjt, nem egy csorda, hanem juhok. Az ő legelőjének juhai, juhok, akik összekovácsolódnak, és akik meghallották a jó pásztor hangját, és akik értékelik azokat a pásztorokat is, akiket Isten helyezett oda. És ezt már észrevettétek, Péter írja, hogy ne uralkodjunk a nyáj felett. Ez is létezik. Vannak emberek, akik vernek, én magam megfigyeltem, tényleg végignéztem, ahogy a testvér, noha kicsi, de erőteljesen, olyan erővel ütött az asztalra, hogy én magam összerezzentem. És volt valami vita a testvérek között, és hirtelen a keze az asztalra csapott. És azt mondja, most én beszélek. És valóban beszélt is. De nekünk itt nincsenek ilyen módszereink. Mi hiszünk abban, hogy az Úr kell kimunkáljon mindent mindenekben. Ha pedig erőltetjük a dolgokat, kiköveteljük akár félelemkeltéssel, akár bármi mással, ez nem igazi. De ha Isten hozza létre az íge hirdetése által, akkor valóságos, és az is marad. Tehát nem az erőszakos uralkodás, hanem mint olyanok, akik szolgálnak, és mi olyanoknak akarunk találtatni, akik valóban szolgálják Isten népét. Ezután még tovább folytatódik, a szeretet ne legyen tettetet, utáljátok a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Az egymás iránti testvéri szeretetben legyetek telve szívélyességgel, a tiszteletadásban pedig előzzétek meg egymást. Hogyan is volt ez mindig az ébredési időkben? Micsoda melegség, micsoda meghittség. Mondom, amikor egy testvér egy másiknak él, mint régiek, ma is ugyanezt érezzük. De ha 30 évvel ezelőtt, amikor a második világháború után még ébredések voltak, és az emberek Istenhez kiáltottak szükségükben szellemileg és fizikailag, de hiszen tudjátok, milyen volt a helyzet, amikor az egyik testvér adott egy csókot a másiknak, az helyes volt, megnyugtató volt, észre lehetett venni, hogy a szív mélyéről jött. És ma remélem, hogy testvéreink, szeretett olasz testvéreink nem sértődnek meg, de ez néha vagy néhol szokássá hagyományjá vált. Csók az arcra balról, csók az arcra jobbról, és én megmondom nektek az igazat, amikor rájöttem, hogy ők csak úgy csinálják, és egyáltalán nem is csókolnak meg, akkor csak elnéztem mellettük, adtam nekik egy jó kis szorítást, aztán tovább mentem. Ide feljött a helyzet. Egyenesen előre néznek, és szokásból tesznek, amit tesznek. Aztán minden megy tovább, mint azelőtt, és senki sem csókolt meg senkit. Nem, erre nekünk nincs szükségünk. Nekünk igazi dolgokra van szükségünk, jó dolgokra, nem jobbról, balról, hanem igazán szép dolgokra, ahogyan illik. És akkor mindannyian egy kicsit vidámabbak leszünk, Úr, ugye, Mama testvér. Akkor egészséges leszünk, és hálát adunk az Úrnak, és hitben előre haladunk. Én vágyom az igazira. Ti is, ugye, tényleg az igazira, amit egyedül Isten adhat. A bensőséges szeretetre, hazugság, ravasság és csalás nélkül. Nem két arc, hanem valóban csak egy. És nem is tudom, csak most jutott eszembe, de mind a mai napig nem találtam meg a kevesek közül, hogy ki vitte ezt véghez akkoriban, amikor a szükség ott Indiában a balesetemmel együtt felmerült. Amint tudjátok, ez a 16 ember, aki ott állítólag meghaltak közöttük, én sem. Mind a mai napig. És akkor az emberek olyan gyorsak. És nem telt el 12 óra, talán kettő sem. Nem tudom, ki volt az, és milyen gyorsak voltak az emberek. Általában az öregek még tudnak futni. De akárhogy is van, én nem tudom, de még senki nem jelentkezett nálam. És ez nekem furcsának tűnik. Én azt kívántam volna, azt gondoltam volna, mindenki tudja, hogy meghaltam. Egy sír vagyok már a saját magamnak, még nem mondtam el senkinek, és tényleg azt vártam volna, hogy az emberek kijönnek innen, és még forrón a perzselő hőségtől, és akkor talán idejönnek és éneklik, Nagy Istenem, mi dicsérünk téged, magasztaljuk a te erődet. Ne dicsérjetek, és ne magasztaljátok, előbb gyertek, és mondjátok, belátom az, ezt az igazság. És akkor még van idő dicsérni és magasztalni. Igaz-e vagy sem? Az élő Isten gyülekezete valahol azért van, hogy bizalmat teremtsen. Ha nincs bizalom, akkor hova kellene lennünk? Hol kössünk ki? És ahogy mondtam, valahogy elszomorodtam belülről. Nem, mintha kíváncsi lennék, az vagyok, aki vagyok, ezt mindenki tudja, aki ismer. Nem rendelkezem ezzel a tulajdonsággal, de szomorú vagyok a szívemben. Szomorú vagyok, hogy az emberek, és akkoriban nem tudom, hogy 30 ember volt-e itt a maihoz képest. És vagy igen, és a mai napig senki sem vette fel a kapcsolatot. Még mindig várok, ezt garantálom nektek. Egyszer majd csak el kell jönnötök, másképp nem lehet. Nem lehet két esküvőn táncolni egyszerre. Nem lehet egyszer álláspontot kell foglalni, és azt mondani, én ide tartozok, itt lépést tartok Istennel is egymással, sűrűn és nehéz időkön át. Értitek-e, mire gondolok ma este? Egyáltalán nem tudom. Rusz testvér előzőleg a buzdításról beszélt, és ez tulajdonképpen az ő szolgálata. És most ma majdnem belenyúltam valaki más munkakörébe, és tartottam itt néhány buzdítást. De ha tudnátok, hogy ezek a szívem legmélyéről jönnek, nem állok én ide, és kiabálok ide-oda. De annyira fontos számomra, annyira szívemen van, hogy Isten és egymás mellett álljunk ki egymás mellett, hogy bízzunk Istenben és egymáshoz. Legyen bizodalmunk, hogy valóban megéljük az isteni szeretetet. Hol akarjuk ezt voltaképpen átültetni a gyakorlatban? Valahol szavakkal, azt bárki megpróbálja megtenni a szabad ég alatt. Itt, egymással, egymás iránt, egymás között, itt akarjuk megmutatni vagy bebizonyítani, hogy szeretjük az Urat, és hogy szeretjük egymást is. Isten segítségével merjük egyszerűen kimondani, Uram, itt vagyunk, fogadj el minket, áldj meg minket, használj minket, tégy áldássá, tedd velünk azt, ami neked tetszésedre van. És meglátjátok, hogy abban a pillanatban, amikor a levegő megtisztul, a szívek is megtisztulnak, és Isten szellem elkezd munkálkodni, és minden ember letette a saját dolgait, azokat a mesterséges dolgokat, vagy amivel tenni akarnak, látszólagosan akarnak lenni, valóban Isten jelenlépébe lépünk, és azt mondjuk, Uram, ezt az egy verset mégis fel kell olvasnom, és akkor úgy is zárunk. Mindig jó, amikor ott vakit az óra. Soha nem látom, hogy mennyi az idő, pedig ott lóg az óra, de teljesen elvakítva a vakító fénytől egy mutatót sem látok. De az idő amúgy is tovább halad, nem áll meg. Itt van egy csodálatos íg az apostolok cselekedetei 15. fejezetében. Pillanat, aláhúztam, a 8. versnek kellene lennie. És Isten, aki ismeri a szíveket, a szívek ismerője, ő maga tett bizonyságot mellettük azáltal, hogy ő Szent Szellemet adott nekik, úgy, ahogy nekünk is adta. Éppen úgy, ahogyan nekünk is adta. Nem tett különbséget köztünk és közöttük. Tulajdonképpen ezt akartam ma este felolvasni. Nem tett különbséget köztünk és közöttük. Most pedig megkérdezem tőletek, amikor mi megtapasztaljuk a Szent Szellem erejét, akkor Isten különbséget fog-e tenni köztünk és közöttük és közöttünk? Nem, ő nem fog különbséget tenni. Ő ugyanaz marad, és amit ma tesz, az ugyanaz lesz, amit már a tegnap is megtett, és ahogy megtette, ő nem tett különbséget köztünk és közöttünk. Azáltal, hogy megtisztította a szívüket a hit által. Amennyiben most itt vagyunk Isten jelenlétében, és van hitünk, akkor a mi szívünk is megtisztul, és akkor Isten Szelleme most is lehúlhat. Abban az időben egy és ugyanazon prédikáció alatt megtörtént, hogy az emberek hívőkké lettek, a Szellem meggyőzte őket, vagy rájuk bizonyította, felismerték a bűneiket, bocsánatot kérték, megtisztultak és beteltek Szent Szellemmel. Mindennek ellenére hiszek abban, hogy Isten minden körülménynél hatalmasabb. Nem tudom, ki volt itt, de az egyik testvér így imádkozott. Uram, még ha nincs is hatalmam arra, hogy lecsendesítsem a vihart, én tudom és ismerem azt, akinek hatalma van arra, hogy lecsendesítse azt. Azt hiszem, ez egy erőteljes dolog volt. Néha ugyanis képesek vagyunk televenni a szánkat, de aztán rájövünk, hogy több a szél és a viharok maradnak. De olyan alázatosaknak lenni, ahogy Branham testvér is mondta, ha nincs meg bennem a hit, hogy Isten beteljesíti, amit megígért, akkor nem akarok azok útjában állni, akiknek megvan a hitük, amelyen keresztül Isten betöltheti az ígéretet és ígéjét. Így tehát mi is előre akarunk törtetni a hitben, Isten segítségével. Ha van elég hitünk ahhoz, hogy egy ügyet ellenőrizni tudjunk, akkor adjunk hálát Istennek. Ha pedig nincs elég hitünk, akkor ne essünk kétségbe, hanem forduljunk az Úrhoz, és mondjuk, gyere segítségemre, egyedül nem megy. És akkor ő jön, közbelép, lecsendesíti a vihart, és a hullámok lecsendesednek, és minden újra jó lesz. Legyen, hogy ezek a szavak a szívünkbe hulljanak, engedjük, hogy Isten Szelleme úgy munkálkodjon, hogy gyümölcsöt teremjen az örökké valóságra nézve. Amen.